Professzor dr. Géczi Gábor, a nap vendégem, Mezei Dániel vagyok. Folytatjuk a beszélgetést itt a Trend FM-en, és a sportról beszélgetünk, a sportmenedzsment szakmáról beszélgetünk, a menedzseri tevékenységről és a sport eredményességéről. És hogy hallgattalak itt a beszélgetés végén, remélem több hallgató velünk volt, az jutott eszembe, hogy ahogy elmondod, egyrészt, hogy mennyire széles a látókörött, hogy mennyire rálátsz a sportnak a különböző szegmensére, ugye ez szakmai elvárás minimum, gondolom, de hogy az érdekérvényesítés hogy valósul meg. Tehát akkor, amikor van egy szakember, mint te, és még vagytok sokan, akkor hogy lehet elérni, hogy akár a sportirányítás, akár egy nagy klub, akár a politika azt fölemelje?
Hát ez egy igen kemény és fogós kérdés. Én azt gondolom egyébként, hogy ha valakinek jó ötlete van, jó olyan valami fejlesztést szeretne bevezetni, akkor arra azért szerintem, ahogy én látom, nyitottak a fülek. Az más kérdés, hogy esetleg sokat kell azon dolgozni egyébként, hogy az ismeretek, tehát azok, amin mondjuk valakinek a jó ötlete alapul, az eljusson egyébként a nagy közeghez. Ennek a csinyabinya egyébként ez egy érdekes dolog, és talán akkor érti meg jobban a hallgató, hogyha azt mondom, hogy ugye Jégkorong Szövetségnél én kétszer is igen komolyan benne voltam a Magyar Jégkorong Szövetség fejlesztési stratégiájába, harmadjára is némileg érintőlegesen, de azért én a másodikra vagyok nagyon büszke, ott volt időnk egyébként ilyen 5 éves periódusra gondolkodnunk, és ugye egy kisebb csapatunk megcsinálta magát a fejlesztési stratégiát, majd utána kiküldtük az összes klubnak, és azt kértük egyébként, hogy köpködjék meg, mindenféle egyéb javaslatokat vártunk, a jó javaslatokat beépítettük, ami irreális volt és nem illeszkedett egyébként, vagy nem volt illeszhető, azokat is megköszöntük, és utána viszont még egy körbe az összes magyar jégkorong szurkolónak is lehetőséget adtuk egyébként arra, hogy ők is szeretett sportágukba mondják el a véleményüket, tegyenek javaslatot. Ez nagyon egyszerű ez a dolog egyébként, hiszen több agy, több fajta ismeret, és akkor nagyon sok jó javaslat volt, ami bekerült ebbe az egész dologba, és valahogy így kell ezt az egészet csinálni, hiszen akkor mindenki a sajátjának fogja érezni. Tehát ismeretátadás, megosztás, és akkor utána közös gondolkodás, ez fogja vezetni egyébként a jó irányba a sportágakat, és ezt javaslom mindenkinek.
Egyébként maga a sport, ugye a civil szféra, az egy nagyon nagy erő. És hogy egy ilyen munka, amit te elmondasz, ez pont ezt az erőt szorozza föl. Tehát ez egy társadalmi egyeztetés tulajdonképpen.
Hát ráadásul azért ugye azon kívül, hogy civil szféra, ha valaki egy versenysportnak, vagy sportágat szeret, űz, nézni, csinálja, akkor ott azért nagyon komoly érzelmek is vannak. Tehát ez azért ez egy eléggé izgalmas, limitáló tényező is egyébként, hiszen mindenki nagyon elfogult, és nagyon-nagyon szeretné segíteni a sportágát, és ezek azért néha ilyen félreértésekhez tudnak vezetni, hogy a bölcsesség is egy fontos dolog, szenioritás, úgyhogy ezeket is tudom tanácsolni a sportvezetők.
Most így hallgatlak, de nem akarom politikai irányba terelni a beszélgetést, de amikor valaki azt mondja, hogy a politika miért foglalkozik annyit a sporttal, akkor való itt kell keresnünk. Egyrészt a szenvedély, másrészt pedig az, hogy ez egy közös erősítő folyamat.
Hát természetesen, hát a politika az nem egy rossz dolog, azt azért úgy szögezzük le.
A görögök is megmondták.
Hát, politika politikusok nélkül tulajdonképpen anarchia és káosz lenne. Tehát valójában ugye itt az a kérdés, hogy az a politikai erő, aki éppen irányítja az adott közösséget, ez lehet egyébként egy helyi kis önkormányzati közösség, vagy egy nagyváros, vagy pedig ugye egész országok, az hogy gondolkodik egyébként ezzel kapcsolatban. A mostani irányítók, ugye ők azért a sportot nagyon szeretik, nagyon sokat is áldoznak rá, és ez egy helyes dolog egyébként, főleg, hogyha azt nézzük, hogy a társadalomban milyen változások vannak, ezek miatt a modern kütyük miatt, amit mindenki használ, tehát a sport az, hogy valaki mozogjon egész életében, ugye ez a TF-nek is egy hitvallása, ezért csinál nagyon sokfajta képzést, és ez egy helyes irány egyébként. Azon mindig lehet vitatkozni, és természetesen az ellenzéki politikusoknak, meg az a dolguk, hogy nézzék, hogy mi az, amit máshogy lehetne, és ennek hangot adjanak, de maga az irány az, hogy egyébként nagyon kell foglalkoznunk, hogy mozogjanak az emberek, és szeressenek mozogni, és járjanak ki mérkőzésekre, közösségekbe, és legyen véleményük, ez egy fontos és helyes döntés.
egész jó, vagy nekem érdekes irányokat ezt a beszélgetés, hogy hallgatalak, az jutott eszembe, hogy innentől kezdve viszont, amikor erről beszélünk, akkor egyáltalán nem így az a nevelő munka, amit mondjuk itt mozzalik. Te ugye a hallgatóknak az erején elmondtuk, éppen vizsgáztasz, és van egy kis szünet, és egy konditeremben ülünk, ahol gyakorlati vizsga zajlik. Tehát ahhoz, hogy a sportmenedzsment szakma dolgozzon, ahol kellenek sportolók, tehetséges sportolók, szakemberek, tehát az utánpótlás.
Hát ez a legfontosabb. Tehát valójában, hogyha valamelyik sportágunk nem tudja jól megszólítani a fiatalokat, a családokat, mert egyébként nem biztos, hogy egyből a kisgyereknek a döntése ez az egész. De ha nem érjük el őket, akkor azért ott nagy a baj. Tehát én azt gondolom, hogy most már nagyon-nagyon a sportnak a specializációját, hogyha egy hosszú távon nézzük, nagyon szépen elkülönülnek, hogy melyik sportágnak mi a kínálata egyébként, és ezeket be kell tudni mutatni. Na, ez egyébként vezetői felelősség, el kell menni. A Hoki Szövetséget szeretném megint példaként, talán ezt ismerem a legjobban, nálunk van egy Gyere Hokizni programsorozat, és olyan településekre is elmennek a kollégák egyébként a Kabala állatunkkal, meg egyébben, ahol nincs jégpálya. És milyen érdekes, onnan is egyébként fölkeltődik az érdeklődés, mert a játék jó, és főleg ahol pedig van jégpálya, ott pedig elkezdenek a gyerekek sokkal jobban jelentkezni egyébként, tehát ilyen toborzó jellegű dolgokat is csinálunk. Úgyhogy gratulálok, jó. Na hát az egyik hallgatónak jó lett, úgyhogy minden rendben van, örülünk. Úgyhogy ezek olyan pici apró nüanszok, természetesen minden sportágnak megvan a saját maga bevett tradíciója, ebből a szempontból rengeteget kell ezzel dolgozni. Tehát azok a sportágok, akik csak várják, hogy egyébként jó, hát itt vagyunk, és hát nem, értük kell menni, tudomásul kell venni, hogy valamilyen módon ezt a közeget is el kell érnünk. Ennek óvoda általános iskolai mozgatásnak az óra keretében, tehát hogy korcsolyázni jöjjenek, ugye az úszó nemzet program fantasztikus, hiszen minden gyereket próbálnak elvinni. Ugye a NAT nagyon sokat segít ebből, a nemzeti alaptantev testnevelés része borzasztó sokat segít, hiszen egy csomó sportágra annak az alapjait leteszik. Úgyhogy a testnevelőknek nagyon nagy a felelősségük, mint ahogy a sportszakembereknek is, akik az egyesületekben dolgoznak, és hát ez egy nagyon közös munka.
És a sportmenedzsment utánpótlás, a szakember utánpótlás, az hogy áll? Tehát, hogy mennyien érdeklődnek a szakma iránt?
Nagy az érdeklődés, az alapszakon általában 5-6-szoros a túljelentkezés, reményeink szerint ez így is fog maradni. Nagyon sok fiatal egyébként, aki korábban sportolt, tehát ki korábban már jól dolgoztunk velük, ők utána a sportban is képzelik el magukat, és nem mindenki szeretne edző lenni egyébként. Most ugyan pont ilyen edzői vizsgán vagyunk, és drukkolok a hölgyeknek, uraknak. Gratulálhatok?
Nem, még nem.
Akkor ügyesen. Oké. És Isten igazából ugye van, aki viszont azt szeretné, hogy ő az ő tevékenységével egy picit tudjon irányítani, ez természetesen személyiségfüggő is, azok viszont akkor ilyenre jönnek, tehát a sportszervezőre vagy a sportmenedzsmentre jönnek, vagy sportdiplomáciára jönnek, hiszen nemzetközi szintérre is sokan szeretnének így eljutni.
Mennyire elvárás, hogy mit mutatnak a példák, hogy az, aki a sportban él, eredményesebb tud lenni a sportban, vagy vannak olyan kívülről bejövő emberek, akik el tudják sajátítani a szakmát?
Hát én azt gondolom, hogy az előélet az nagyon-nagyon fontos. Tehát ugyanúgy, mint ahogy edző, illetve játékvezetőben is természetesen egy-egy ritkaság van, de általában, hogyha valaki benne él egy adott sportágban, és érzi a ritmusát, érzi a dinamikáját, sokkal szélesebb a látóköre, akkor ő neki ott nagyobb lehetősége van abban az adott sportágban. Ugyanakkor viszont azt is látom, hogy rengeteg olyan sportszervezés, sportmenedzsmentet végző hallgatónk van, aki valamilyen sportágban volt ismert, ott dolgozott, ott sportolt, és utána egy másik sportágat is remek módon tud vezetni valamilyen szinten. Tehát van erre is, meg van arra is példa. A lényeg az, hogy valamilyen módon ebbe a speciális közegbe egyébként ismerős legyen, jártas legyen.
Eredményező 2023 volt a konferencia, amik kapcsán elkezdtünk beszélgetni. Mondtuk, hogy olimpia lesz idén, 2024 fontos év a magyar sportban. hallva az előadókat, benne dolgozva a szakmába, látva, hogy hol állnak a sportágaink. Te mit vársz, hogy ez ebben az évben, a következő hónapokban állandó kérdés lesz? Itt nem feltétlenül éremszámot akarok hallani tőled, hanem mennyire lesz sikeres eredményes, mennyire lehet sikeres eredményes a magyar sport idén?
Hát, hogyha egy ilyen hosszabb trendet nézünk, akkor azért az Európában rendezett olimpiák nekünk jobban szoktak sikerülni, mint a tengeren túliak. Tehát ez már egy jó jel. Azt is gondolom, hogy vannak nagyon-nagyon bíztató előjelek sok sportágunkban, és hát reméljük, hogy be is tudják váltani a sportágaink, illetve a sportolóink a hozzájuk fűződő reményeket. Ugyanakkor viszont azt is látni kell, hogy azért a verseny drámaian nő, tehát egyre több ország dolgozik jól nagyon sok sportágban, és hát ugye megjelennek most már olyan sportágakban is ismeretlen országok nagyon jó sportolói, ami korábban nem volt így. Úgyhogy a verseny az egyre nagyobb. Én bízom egyébként abban, hogy mind a Magyar Olimpiai Bizottság ugye ilyen 16-20 körüli ére, mert most már egész pontosan nem tudom, hogy mennyit mondott végül is elnök úr, de hogy annyit tudunk szerezni. Ugye ez azért nagyon aktuálisan egy-két embernek a pillanatnyi állapotától is függeni, de hát ez a többi ország versenyzőjénél is így van. Most ami ugye most nagyon előre ugrottunk, mert azért még szeretném csak mondani, hogy azért a MOB-nak most még azért van egy olyan, illetve hát az NRU-vel, ha jól tudom, közösen lesz majd még egy olyan feladata, ami egy ilyen négy versenyes olimpiai kvalifikációs versenynek a lebonyolítása, és ez most tavasszal lesz majd esedékes, és hát az is egy nagy versenyrendezés lesz majd egyébként, és csak utána jön az olimpia, de hát minden az olimpiádról szól jelen pillanatban. Hát mondjuk van egy-két sportág, aminek nem ez a fő versenye, köztük a labdarúgás vagy a tenisz, de ott is azért izgalom van.
Zárszóként, vagy majdnem zárszóként, témafelvetésként, mennyire fontos az infrastruktúra? Az, amit látunk Magyarországon, beszéltél már róla, hogy itt kialakult tényleg egy komoly infrastruktúra hálózat, segíti a sportot is. Vajon van-e olyan veszély, és ez a kellemetlen része a felvetésemnek, hogy nem lesz kikkel megtölteni a sportpályákat ezekben az új létesítményekben, hogy van-e elég gyerek, jönnek-e a gyerekek, és abból lesz eredmény, tudják-e használni a létesítményt?
Összetett kérdés. Én azt gondolom, a létesítmény önmagában az egy fontos, de nem az alapja mindennek. Miért mondom ezt? Mert nagyon sok esetben olyan létesítményhelyzetből jövő sportolók tudják például miénket is legyőzni, hogy nincs annyi műfüves pálya, hanem földes pályán futballoznak, ugye voltatok a Dakar Rallyn, gondolom láttatok olyan helyeket, ahol az ember így néz, és ott is focizgatnak, és el tudnak jutni nagyon jó helyekre. Tehát a létesítmény az egy szükséges elem egyébként ahhoz, hogy jó legyen a program, de magának a programnak kell nagyon jónak lenni, ami már megint edzőktől függ, vezetőktől függ. A gyerekek egyébként nagyon érdekes, és ezt hagyosszam meg ezt a gondolatomat még, mert azt gondolom, hogy itt azért ugye változnak a fiatal generációnak a szokásai. Ezt nekünk felnőtteknek értenünk kell. Ugyanakkor viszont bizonyos olyan eszközökről elfeledkeznek a felnőttek, hogy egy jó gazdasági körülmények között lévő család gyermeke egyébként, hogy mi a motiváció. Korábban azért a Puskásék időszakában az a kitörésnek volt egyértelműen a család felemelkedésének volt a záloga, hogyha valaki jó sportolt, ugye ez tényleg így volt. Az én jó apám is egy kis heves megyei faluból, Zaránkról jött, és a Ferencváros kapusa lett. Egyértelműen a labdarúgásnak, a sportnak köszönheti a család, hogy idáig jutottunk, és most itt tudunk beszélgetni. De mondjuk a budai hegyekben élő gazdag családoknak, a gyerekének is egyébként nagyon fontos üzenete van a sportnak. Az az a hely, ahol tulajdonképpen ő maga teljesítménye meg tud jelenni. Tehát elkülönül apujétól, anyujétól, hanem ez már az ő teljesítmény, amit a sportpályára oda tesz. És akkor mindig szoktam példálozni egyébként a nagy teniszezőkkel, akik azért nem a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei. Mi motivál mondjuk egy Rafael Nadalt, vagy egy Roger Federert, hogy még a pályafutása vége felé is irgalmatlan sokat dolgozom, meg hát az, hogy ő saját maga szeretett volna egyébként azzá válni, akiket megismertünk. Tehát a sport egy jó terep erre. Itt ezeket az üzeneteket az edzőknek, a vezetőknek el kell juttatni a gyerekekhez, és akkor szerintem nem lesz probléma, és fogják használni.
De nincs olyan veszély? Vagy te találkozol-e azzal a veszéllyel? Inkább így kérdezem, hogy a gyerekek nem akarnak már ennyit edzeni. Mondok egy jó példát, a lányomnak volt egy úszóedzője, aki kiváló úszóedző volt, megtanította őket nagyon jól úszni, nem akartam, hogy úszók legyenek, de tényleg szépen dolgozott velük, és láttam most egy Facebook bejegyzést, ő egy úszó volt, sokáig nem ért el, OB 6., OB 8., tehát döntős volt, és leírta, hogy a fájdalom, hogy mit jelent a fájdalom, leírta, hogy ő, amikor oxigénhiányos állapotba került fiatalon, az mivel járt, és hihetetlen volt nekem is végigolvasni, úgy látszik, én kevésszel kerültem, de a mai világban a gyerekek akarják ezt a fájdalmat?
A kérdés az, hogy hogy van ez bevezetve egyébként, hogy ez az ő fejlődésüket szolgálja, vagy csak egy elvárás, aminek meg kéne felelni. Szülői elvárás, edzői elvárás, vagy egyéb. Tehát pont ez volna a lényeg egyébként, hogy itt kellene egy paradigmaváltás, hogy hogy kezdünk el a gyerekekhez szólni. És ez nagyon bonyolult dolog, hiszen a lehető legkisebb sportágakban is, meg a legnagyobbakban is, és nem csak a legnagyobb egyesületekben, hanem a kicsikben is valami hasonló üzeneteknek kell, hogy elérje őket. Ez természetesen lesz olyan, hogy a kisgyerek, aki lemegy egy mondjuk jégkorongozni, nem tetszik neki az, ahogy az edzőnéni, edzőbácsi vele dolgozik, és utána akkor abba hagyja, és átmegy egy másik sportba jó esetben. Ilyenek mindig vannak. De maga az általános hozzáállása egyébként az egész sport közegének kell, hogy megváltozzon ebből a szempontból, hogy valójában mi értük vagyunk, nem ők vannak értünk, és hogy na ezt csináld, azt csináld, hanem mi mit tehetünk azért egyébként, hogy válhatunk mi jobbá azért, hogy ők jobban érezzék magukat, és jobb sportolók legyenek.
Na hát akkor legyen így, nagyon szépen köszönöm, nagyon sok mindenről beszéltünk végül.
Szerintem is, és ezek jó eszmefuttatások, úgyhogy én kívánom a hallgatóknak, hogy ezek a gondolatok érjék el őket, és akkor saját gyerekeiket, saját sportolásukat ebből a szempontból is gondolják át.
Nagyon szépen köszönöm, a Nyerges Mihály emlékkonferencia kapcsán beszélgettünk a sportmenedzsment szakmáról, illetve a magyar sportról, a sikerességről, meg a fiatalságról. Professzor dr. Géczi Gábor volt a vendégem.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm, Mezei Dániel vagyok, további szép napot!